Kedves testvéreim, egy amerikai folyóiratot olvastam, és közben megakadt a szemem egy hirdetésen. Komputerekkel dolgozó számítástechnikai vállalat hirdetett, és rendkívül érdekes volt a hirdetés szövege. Tehát nagyjából mondom azt, amin megakadt a szemem. Ilyesmi volt a hirdetésben. Bonyolult problémákat három napon belül oldunk meg. Lehetetlen vállalkozások kidolgozására 2 heti türelmi időt kérünk. Gondolkozzunk ezen a hirdetésen. Bonyolult problémákat 3 nap alatt megoldunk. Lehetetlen vállalkozásokhoz 2 heti türelmet kérünk, de azt aztán megoldjuk. Ez egy jellegzetes amerikai gondolkodás. Egyébként ma délben éppen egy barátommal ebédeltem, aki Amerikában él, most édesanyja temetésére hazajött, régi jó barátom, több mint 40 év óta él Amerikában, és beszélgettünk erről, hogy lehetetlen, de ezt nem ismeri, hogy lehetetlen. És mint jellemző adatot elmondotta, hogy egy 35 éves mérnök, ha azt mondja, hogy lehetetlen, akkor jó indulaton elnéznek a feje fölött, hát persze, hát ő már 35 éves. Ő már kimondja ezt a szót, hogy lehetetlen, de nem kell komolyan venni. Ő már 35 évesen annyira rabja a szakmai ismereteinek, hogy e rabságból tekintve a problémára azt mondja, hogy ez lehetetlen. 35 évesen már olyan öreg, hogy kimondja azt, hogy lehetetlen. A fiatalabb kollégák átérnek fölött, tehát ő már öreg. Ez már megkötözik a szakmai ismeretek. Neki nem lehetetlen, de neki lehetetlen. De örültem, hogy ez a barátom, ez az amerikai barátom is emlegette azt, amiről én is hallottam. Egy repülésben jár, amit barátom mondta először, tehát ez megint mondta. Az amerikai tudományos gondolkodásnak van egy jellegzetes szimbóluma. Egy állat. Egy kicsi állat a szimbóluma. Úgy mondják angolul, hogy bumblebee. A bumblebee az amerikaiaknak a nagy száma. A bumblebee az igazából egy dongóféle, ami a lehetetlen csinálja. Aviatikusok kiszámolták a dolgot, neked lehetetlen. És mondta az a repülős barátom, hogy ilyen kinagyítva a NASA, a óriási nagy repülési központ, a NASA falain ott van plakát a Bumblebee, amelyik egy lehetetlen állat. Kiszámították repülés technikailag, hogy ekkora súly, mint annak a dongónak a súlya, ilyen kis szárnyakkal lehetetlen fölemelni. Az aviatikára vonatkozó mostani tudományunk szerint ez egy teljes lehetetlenség. És ettől a Bumblebee-ig a repül. És kiteszik a falra, hogy ez a mi programunk. Lehetetlen, és mégis van. Repül. No, testvéreim, ezzel érdemes elgondolkozni, és bizonyos következtetéseket levonni. Én levontam a következtetéseket a tegnapi tükrözéseinkhez visszatérve, az egyik oldalon a zsarnoki van, aztán a szent lehet. Ha ezeket, amiket az imént mondottam, alaposabban végig gondoljuk, akkor kiderül egy ilyen következtetés, hogy az a bizonyos sarnoki van, az rendszerint nem is annyira a dolgokban van, mint a mi fejünkben. Ez a bumblebee, ez tipikusan mutatja, hogy a mi fejünkben az van, hogy ekkora terhet ilyen technikával nem lehet fölemelni. És lehet fölemelni. Tehát a zsarnoki van, az nem annyira a külső dolgokba belemerevedett zsarnoki van, hanem ami fejünkben van, és kivetítjük a dolgokra, és azt mondjuk, hogy hát ez képtelenség, ez lehetetlen. Tehát ez egyik következtetés, amit az imént mondott alatokból levontam, hogy a zsarnoki van, az nagy részt a fejünkben van inkább. A másik következtetés, amit levontam, az, hogy ahogy öregszünk, szklerotizálódunk, megcsontosodunk, belemerevedünk a dolgokba, és a zsarnoki vannak egyre inkább rabjaivá leszünk. Egy 35 éves amerikai mérnök már a zsarnoki vannak a rabja, a tulajdon tudományának a rabja, és hamarabb kimondja a lehetetlen, mint a 28 éves kollégája, akiben még frissebb a lendület, a kezdés, frissebbek az adatok is, az információk. Tehát ez egy ijesztő következtetés, hogy ahogy öregszünk, szellemileg is úgy tűnik szklerotizálódunk, és hamarabb, mindig hamarabb kimondjuk, hogy lehetetlen. No, testvéreim, ha ez így van, akkor még a következtetésekből is lehet egy következtetést levonni. Tudnék, ez egy, ismét mondom, ijesztő dolog, hogy az öregedéssel párhuzamosan a zsarnoki vannak a rabságába kerülünk jobban-jobban. Ha ez így van, akkor a megváltás viszont nem más, mint kilazulás a zsarnoki vannak a kötelékeiből. Ha magunkra hagy az Úristen, akkor nem csak a csontjaink szklerotizálódnak, meg az egész testünk, hanem a szellemi életünk is szklerotizálódik. Régi kategóriáknak, régi igazságoknak, szokásoknak, erkölcsi vagy tudományosnak nevezett mindegy bizonyos törvényeknek növekvő mértékbe kerülünk a rabságába. Ha az Úristen magunkra hagy. Ha a megváltás erői működnek bennünk, akkor egy ellenmozgás történik. Föllazulunk. Kilazulunk ezekből a rabságokból, ezekből a bűncsekből, és egyre kevésbé mondjuk azt, hogy lehetetlen. És egyre inkább a szent lehetnek az örömében és a szabadságában járunk. Gondoljunk az öreg Nikodémusra, azt mondja Jézus, szükség néktek újonnan születnetek. Nikodémus szinte kétségbe esettem, kiállt tőle, hát én öreg vagyok. És nagyon jó ez a bibliai kis pillanatkép. Hát ha egy 20 évesnek mondanád, hogy újonnan születni, vagy kis fiatalabbnak, hát én már öreg vagyok, még akkor is, hogyha szellemileg gondolod a dolgot. És a teljes igazság az, hogy nem számít. Nem számít, hogy Nikodémus öreg. Őnek is lehetne újonnan születni, mert van olyan hatalom, van olyan energia, minőség, amely kiold minket a szklerózisból, kiold minket a bilincseinkből, és a zsarnoki van világából kiemel, és a szent lehetnek a világába visz el minket. Nos, testvéreim, hogyha ezek után magának ennek a szónak a belsejébe akarunk behatolni, hogy lehet, hiszen ez az alapszalunk, lehet, és ennek a tartalmát akarjuk közelről megvizsgálni, akkor kétfelé ágazik az útunk. A lehetőségek egyfelől az anyagi világban rejtőznek valahol. Másfelől a szellemi világban. Ha az életünknek vezér csillaga ez a szó, hogy lehet, akkor ez érvényes arra, hogy az anyagi világban is több lehetőség van, mint amennyire mi gondoltunk, és még inkább a szellemi világban. Most egy kicsit így osztuk meg a figyelmünket, először az anyagi világra tekintsünk, aztán majd a szellemiekre. De mind a két területen gyakorolnunk, realizálnunk lehet, ahogy lehet. Hát a gyakorlati területre kitekintve fölmutatok nektek egy könyvet, és most ebből idézek. Én hiszek abba, hogy Isten vezeti a köznapjainkat, pláne a szent tevékenységeiket, például a készülésemet ezekre a szolgálatokra. Mindig beugrik valami pont aznap, vagy egy nappal előtt. Hát most is így van, hogy beugrott egy könyv megint csak Amerikából. Itt járt Kanadából egy drága testvérünk, aki fiatal lány korában itt volt közöttünk, aztán kiment, férjezben gyerekei vannak, de most azért látogatóban, és mielőtt elindult volna vissza, megajándékozott ezzel a könyvvel. Azon a tetején, hogy több mint 275 ezer példányban jelent meg ez ideig. 3 évvel ezelőtt adták ki először, és 3 év alatt 275 ezer példányban jelent meg, és hát örömmel vettem, forgattam, néztem a tartalomjegyzéket, először megbotránkoztam, hogy hát ezek az amerikaiak azért csak kibújik a szövegágból. Nézem a tartalomjegyzéket, és 2 fejezetet találok a pénzről. Az egyik fejezetnek ez a címe, hogyan lehet megsokszorozni a pénzedet. Egy evangelizációs estének a témája. Hogyan lehet nem megduplázni, az kedvéted, hogy amikor azt, hogy megduplázni a pénzét, tehát a semmi. Így van szó szerint, hogyan lehet megsokszorozni a pénzedet. Aztán utána még egy fejezet a pénzről. Hát meg volt rángoztam, hogy azért ez csúnya dolog, hogy hát Isten ügyét ilyen finansz dolgokkal, financiális dolgokkal összekeverni. Tehát azért utána mégis azt mondta, megnézem már, hogy mi van ebben. És akkor másodszor figyeltem el magamat, de akkor meg elfigyeltem magamat, amikor közelről is megnéztem, hogy hát végül is egy ige hirdető, egy neves, kontinentálisan neves prédikátor mondta ezeket a dolgokat. És ezt, amikor arról beszél, hogy hogyan lehet megsokszorozni a pénzedet, hát ezt is igével támasztja alá, hát tessék, totózunk, vagy játszunk, társasjárt, hogy milyen igét lehet mondani erre, ennek alapjául. Hát van erre ige? És van bizony, mert meg is mondja szépen a Lukács evangéliumának a 6. részéből van az ige, adjatok és adatik néktek. Jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszontlátásul néktek. Tehát már is azért érdemes megállni, testvéreim. Hogyan lehet megsokszorozni a pénzünket? Nem imádsággal, nem közgazdasági műveletekkel, azt mondja, hanem úgy, hogy elkezdek adni. Azt mondja, hogy más az Isten közgazdaság tudománya és más a világnak a közgazdaságtana. Az Isten világában úgy jönnek áramlásba, mozgásba dolgok, hogy az ember ad. És ezt nem ez az amerikai találta ki, úgy tűnik, most fedezzük csak, hogy ezt Jézus találta ki. Méghozzá Jézus úgy mondja, hogy adjatok és adatik nektek, jól megrázott, jól megtaposott, jól megtömött mértéket, azt hisz, hogy többet kaptok, mint amennyit adtatok, aztán ígérzi azt a másik igét is, amit Márknál van, amikor azt mondja Péter, mi mindent elhagytunk, és mi lesz nekünk. Azt mondja Jézus, hogy 100 annyi lesz. 100 annyi. 100 annyi, és ti testvér, nőtestvér, és ház, és föld, és üldöztetés, és örök élet. De ott van az, hogy 100 annyi. És érdemes még néhány igét meghallgatni, ami ebben a könyvben van. Az egyik fejezetet ezzel az igével kezdi, hogy minden rossznak gyökere a pénznek felelve. Na, akkor kezdtem megbékélni vele. Utána nem is olyan veszedelmes ez az amerikanizmus, amivel itt találkozunk, hogy 2 fejezetet is szám a pénznek. Azt mondja a Timóteusi levelet idézve, hogy minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme. És akkor azt mondja, hogy nem a pénz rossz, hanem a pénznek a szerelme.
Magyarországon hány ilyen szerelmes van? Arra gondoltam magamban, hogy hát van a közönséges szerelemben beteljesedett szerelem, és van reménytelen szerelemben. Hát úgy tűnik, hogy a pénzügyekben is Magyarországon legalább néhány tízezer embernek beteljesedett a szerelme, és van néhány millió reménytelen szerelmes. A pénznek szerelme. Reménytelen szerelmesekkel van tele az ország. És azt mondja a lapos, hogy ez a gyökere minden gonosznak. Ez a reménytelen szerelem, mondjuk mi magyarul. Hát ott pedig a beteljesedett szerelem. Tényleg ott is ráháznak a beteljesedett szerelemre, épp úgy, mint mi a reménytelen szerelemre, de nagyon figyelembe méltó, ezzel kezdi. És folytatja azzal az igével, hogy milyen nehéz a gazdagnak Isten országába bemenni, és emlékezünk rá, ezt az igét, a teve és a tűfoka, azt idézi, és idézi azt a másik igét, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, de lelkében kárt val, és idézi még azt is, hogy keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, a többiek mind ajándékul hozzáadatnak, ráadatnak néktek, és idézi azt az igét, amit őszintén megvan, én nem mertem, azt hiszem 30 éves prédikátori szolgálatom alatt egyszer se idézni. Ő pedig idézi, és nagy bátran mondja, hát hadd hódoljak egy 30-es mulasztást. Malakiás könyvét idézi. Nagyon kemény ige van Malakiásnál, de nagyon bátorító ugyanakkor. Azt mondja Malakiás 3-ban, a próféta, becsaphatja-e az ember az Isten? Ti mégis be akartok csapni engem. Ezt kérdezitek, mivel akarunk becsapni? A tizeddel és a felajánlásokkal. Átok sújt benneteket, az egész népet, mert be akartok csapni engem. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rejátok. A testvéreim, mondom, nem tekintem véletlennek, hogy kezembe kerül pontosan most ez a könyv, mert én magamtól nekem nem volna bátorságom idézni ezt az igét, de ő példák sokaságával bizonyítja, hogy igenis érvényes ez az ige. Így próbáljatok ki engem, azt mondja az Isten. Egyébként nem ajánlatos az Isten próbára tenni, templom tetejéről leugorni, hogy majd az angyalok tartanak. De tudjuk, Jézust is különféle próbára akarta tenni a kísértő. Vannak Isten kísértések, azt nem szabad csinálni. De van egy valami, ahol maga Isten mondja, hogy tegyetek engem próbára. Hogy ráfizettek-e arra. Nem úgy van-e, hogy becsaptok engem. Nem akarok nagyon kemény dolgokat mondani, de azért elmondom testvéreim, és kiki utasítsa el, ha tetszik a gondolatot. Az ember, most nem a hív emberekről beszélek csupán, az emberek általában két tekintetben titkolóznak, a szerelmi életük és a pénzügyeik tekintetében, nem? A legtöbb titkolózás és hazugság itt van, a szerelmiek és a pénzügyek terén. Az Isten azt mondja, becsaptok engem. Egymást is becsapjátok, de az most nem ide tartozik, engem is becsaptok. Mert az én rendemben nem igazodtok be. Hát mondom, ez az amerikánus ezt állítja, hogy igenis, a szent lehet az anyagi világban is érvényes, a financiális, a dollár ügyekben, vagy a forint ügyekben is mindenféle vonatkozásban érvényes a szent lehet. Csak hát egy ilyen furcsa törvénye van, lehet többet-többet kapni, de úgy kezdődik a dolog, hogy ad, nem csapja be az Isten,
beleigazodik az anyagi életével is az Istennek a másfajta rendjébe. Nagyon szépen írja egyébként, hogy nem azt jelenti az adás, hogy én valamit megvásárolok, üdvösséget, vagy valami hasonló, szó sincs ilyesmiről, azt mondja. Az adás azt jelenti, hogy kollaborálok az Istennel, kooperálok az Istennel, együtt dolgozom az Istennel. És azt mondja, hogy amikor a tizedemet a kicsi pénzemből is odaadom, akkor ezzel reálisan bizonyságot teszek, hogy hiszek az igében, hiszek az Istenben, hiszek az Isten ígéretében. Mondom, beszéltem ezzel a barátommal, aki több mint 40 esztendeje él Amerikában, egyházi ember, és kérdeztem, hogy hogy van, mint van. Azt mondta, hogy ez szó szerint így van, hogy bizonyos nagy evangelisták, akiket mi is ismerünk itt, nem sokan ismerik a Catherine Kuhlman, meg ezeket a neveket. Azt mondja, hogy igen, és ezek nem szégyenik, hogy evangelizáció, igen, tessék csak a zsebbe nyúlni. Nem megtérés az, és nem kereszténység az, ahol valaki így hallgatja az evangelizációt, jaj, így hallgatja az evangelizációt, az nem keresztény, azt mondja. Még ha utána azt mondom, hogy én megtértem, csak azért tart a zsebét, továbbra is tartja a kerít a zsebét. Én szeretem Isten, szeretem Jézus Krisztus, csak ez nem kereszténység. Na hát testvéreim, a szent lehet egyik világa ez. Mondom, én magamtól ezt sose vettem volna elő, de ahogyan rám rontottak ezek az igék, megszégyenítettek, és elkezdtek kiabálni ezek az igék, ide hoztam és elmondottam nektek, hogy a szent lehet az anyagi világban is érvényes, és most a pénz csak egyik esete az anyagi világ lehetőségeinek, mert ebben benne van az, hogy előmenetel, föltalálás, tudomány, sok minden, ez minden anyagi világ területére vonatkozik. Ezen a területen is van a zsarnoki van, azt rendszerint én csinálom, zsarnoki van, és van a szent lehet, Isten kiszabadíthat a zsarnoki vanból, és akkor magam is meglepődöm, hogy micsoda áramlás indul meg. Esetleg a pénzügyekben, esetleg a tudományomban, fölfedezés, és állítom azt, hogy nincs igaza annak, aki azt mondja, hogy ezek könnyen beszélnek ott Amerikában, de jönnének ide. Hát állítom, hogy itt Magyarországon is, igenis, több lehetőség van, anyagiakban, földiekben, mindenben, mint amennyit megvalósítunk, és éppen ezt kellene alázatosan elismerni, hogy igézete alá kerültünk ennek a nyomorúságos zsarnoki vannak. Ez a zsarnoki van, ez a fejünkben van sokkal inkább, mint a valóságban. Ez az egyik fontos lecke, amit ezen a héten mondok, testvérek, és állítólag 10 millió magyar embernek kellene meghallgatni és megérteni. A zsarnoki van, az sokkal inkább, ami fejünkben van, és innen vetítjük ki a dolgokra, és magunk merevítjük meg körülöttünk a világot, sokkal inkább bennünk van, mint a dolgokra, igenis, anyagi területen is érvényes a szent lehet. De hát mondom, ez az egyik terület, most erről többet ne beszéljünk, a másik terület a szellemi valóság, a szellemi világ. Ott ugyanúgy érvényes, hogy zsarnoki van, magamat beszorítottam valamiféle világnézetbe, vagy valamiféle életfelfogásba, valamiféle lelki, vagy nem lelki életbe, lelkieket nélkülöző életbe. És az evangélium most, amit hoztam közétek, az, hogy a szent lehet ezen a területen is érvényes. Elmondom azt a képet, amit egy pszichiátertől tanultam mostanában, amennyire körül tekintetek, mégpedig világméretekben a pszichiátriában, szerintem az egyik legnagyobb alak egyenes folytatásban Freud, Adler, Jung, és most a mi nemzedékünkben egy Viktor Frankl nevű pszichiáter, őtőle tanultam ezt a képet, amit most elmondok, azt mondja, ő is az emberről beszél, az ember lét lehetőségeiről, kiaknázatlan lehetőségeiről, ő használja ezt a képet, hogy repülőgép. Azt mondja, hogy a repülőgép igazából három dimenzióra van tervezve, de a repülőgép mozoghat két dimenzióban is, úgy, mintha autó lenne. Ez minden lehetősége megvan. A repülőgépnek van hajtóműve, vannak kerekei, van kormánya, van fék. Tehát az autó, a repülőgép közlekedhet, ez egy kétdimenziós közlekedés. Megteheti, de akkor elárulja tulajdon rendeltetését, mert igazából három dimenzióra van méretezve. És pszichiáter szerint, Viktor Frankl szerint a modern emberiségnek a nyomorúsága alapvetően az, hogy repülőgépre tervezve autóként közlekedik ebben a világban. Most ezt a hasonlatot ő nem viszi tovább, de én egy picikét tovább vittem, és nagyon épületes igazságokat értettem meg. Akik autóznak, ismerik a kifejezést, a levegő ellenállás. Azért próbálnak új meg új karosszériákat gyártani, amelyek lecsökkentik a levegő ellenállást. Az autó sokkal nehezebben megy, ha a csomagtartó meg van rakva egy rökaméval, és így tovább. Tehát a levegő ellenállás. Az egyszerű autó is a levegő ellenállásban mozog, és az ellene dolgozik, visszanyomja, több energia kell, mert van levegő ellenállás. Na most, mi történik a repülőgépnél? Ha autóként mozog, akkor is van valami levegő ellenállás, tehát azt legyőz és mozog. Mi történik a fölszállásnál? Megszűnik a levegő ellenállása? Nem, sőt, minél gyorsabban gurul a repülőgép, annál nagyobb a levegő ellenállása. De itt halljunk valami csodálatos dolgot. Egyszer csak a levegő ellenállása az támaszték lesz, és rátámaszkodik a levegő ellenállására, és úgy repül föl. Nem vagyunk mindjárt, én sem vagyok fizikus, de ezt nem nehéz elképzelni, hogy először ellenállást gyakorol a levegő a repülőgéppel szembe, aztán a repülőgép rátámaszkodik erre az ellenállásra, és így repül föl. Vagyis a repülésnek a titka egy negatív valami, egy ellenállás, amit azonban kihasznál a repülőgép, és ezt a negatív valamit egy túlenergia segítségével arra használja, hogy ráül, rátámaszkodik és fölrepül. Hát testvéreim, itt vagyunk az ember lét csodálatos misztériumánál. Embernek lenni háromdimenziós életet jelentene, vagy jelent, és a harmadik dimenzió ez a fölemelkedés. Valaki mondta, az emberlét másik oldala. Mi az emberlét innenső oldalát ismerjük, és hát ehhez tartozik az is, hogy kultúra, meg sok minden kedves, fontos, jó dolog, emberlét innenső oldala, de az emberlétnek egy túlnani oldala. Ez a harmadik dimenzió, az Isten világa. És azt állítja ez a bizonyos Frankl nevű pszichiáter, hogy azért boldogtalan, nyomorult a mai ember, mert elveszítette ezt a harmadik dimenziót, a szárnyalásnak egyáltalán reménységét, és kétdimenziósan mozog, és ütközik egymással, és boldogtalan, mert féltalan, nem látja, nincs látomása az emberlét kiteljesedéséről. Na most ebből a hasonlatból megérzettünk ilyesmit, hogy érdekes módon az emberlét kiteljesedéséhez, ha ezt a képet hasznosítjuk, kell az ellenállás, és kell egy olyan túlerő, amelyik az ellenállást egyszerre támasztéknak használja, és föl tud szárnyalni. Egy vadonatúj gondolat, egy nagyszerű gondolat, nem én találtam ki, de nagyon örültem, amikor hallottam. A zsarnoki van egyszer csak szent Zonnál, Szent Zon, zsarnoki van, a levegő ellenállással és zsarnoki van, haladna az autó, és akkor jön a levegő ellenállása. Ez a zsarnoki van, ez egyszer csak Szent Zonnál lesz, és a repülőgép fölemelkedik a levegőbe. Itt van a hitnek a misztériuma, a hitnek a győzelme, hogy amit tegnap még hit nélkül, Isten nélkül, a magam keserűségére, vagy a magam okosságába zsarnoki vannak minősítettem, az most egyszer csak Szent Zonnak minősül, és arra támaszkodva, mint a világ ellenállása, a világ aljassága, hitványsága, nyomorúsága, stb. A világ ellenállására rátámaszkodva egyszer csak fölemelkedem. Lehet ilyet csinálni. Ez a szent életnek, a igazi keresztény életnek a misztérium, a testvéreim. Mit jelent az, mondhatnátok, hogy szárnyalni? Túlságosan költői ez a dolog így. Hát elismerem, persze, így semmit mondó költői dolog, hogy nem csak két dimenzióban mozogni, hanem fölszállni. Eszünkbe jut József Attila, négy kézláb másztam, álló Istenem nézett, de hát aztán azt a néke, azt a reménykedette, hogy én is fölállok. Tehát ezek a költői képek, hát valóságban mit jelentenek? Szárnyaló élet. Most testvéreim, a Biblia feleletét én abban összegezem, hogy az a bizonyos szárnyaló élet az két isteni ajándék által, ugye a két szárnyon repül. Az egyiket, mind a kettőt körülbelül mondom, de ismerjük mind a két szót, az egyik az, hogy logosz, a másik pedig az, hogy agapé. A logosz az szót, jelentést, célt, értelmet jelent, az agapé pedig isteni minőségű szeretetet jelent. Tehát az a bizonyos harmadik dimenzió, az emberlétnek a túlsó oldala, az ennek a kettőnek a szét együttese, hogy kibontakozik bennünk az értelem, de nem egyszerűen csak az okozatnak a összefüggése, vagy akár az atomfizikának a bonyolultabb tudományrendszere, hanem a végső összefüggéseknek az értelme. Ez a logosz. És ha az ember bepillant a dolgok végső értelmébe, és benne megtalálja a saját helyét, akkor mindjárt jobban tudja elhordozni a dolgokat. Megvallom nektek, becsületesen testvérem, hogy nekem bajom van mind a kettővel, a logosszal is, meg az agapéval is, nem vagyok birtokában a logosznak, a végső nagyszerű rendnek, az értelemnek, a világ történelme, a világ mindenség értelmének, és az agapé világába is vannak nyomorúságaim, de mégis etemmel, hitemmel tudom, hogy ez a tárgyalás a logosz, az életemnek, vagy az emberiség életének, a világ mindenség életének az értelme. Ugyancsak ez a Frankl németül ír, játszik a szavakkal, és egy nagyon szép szójátéka van. Hát a dolgok értelme az a Sinn. És a dolgok értelmetlensége az Unsinn. Azt mondja, hogy ezzel vihaskodik a mai ember, hogy a Sinnfrage az alapvető kérdése lett, de nem talál feleletet, mert csupa Unsinn, Unsinn. Holott azt mondja, elképzelhető, hogy Übersinn ilyen van a dolgoknak. Nagyon szép hármaság, itt tudnak németül, az a gyönyörködnek benne a Sinn az értelme, ha elvetik, akkor Unsinn, de lehet az, hogy én Unsinnnek, értelmetlenségnek látom, holott egy Übersinnje van a dolgoknak. Egy egyszerű példát mondok, az mindjárt említette a dolgot. Az egyik leghíresebb amerikai zenésznek a története a következő. 13-14 éves farmer gyerek volt, valahol Isten háta mögött egy farmot, élt az apjával és csinálta a paraszti munkát az apjával együtt, és akkor elkezdte fájlalni az oldalát, tehát messze voltak mindentől, mire, mit tudom én, autóba rakták, beütték a legközelebbi kórházba kiderült, hogy vakbél, átfúródás, átfúródott vakbél, fertőzés, életveszély, napokig élet-halál között volt a fiú, aztán mégis valahogy visszahozták az életbe, de hát hónapokig kellett feküdni, hazavitték a farmra, és ott hónapokig teljesen feküdt és várt a gyógyulást. Eközben kiderült, az apjának van valami öreg harmonikája, az elővett és ott elkezdett játszani a harmonikával, hónapokon át kellett ott lennie, senki tanára, tanítója nem volt, de ideje volt, elkezdett harmonikázni, és amire fölgyógyult, addigra fölfigyeltek rá, és hát a történet rövid rég az, hogy ma Amerika leghíresebb, egyik leghíresebb zenésze. Na most akkor, amikor van ez a vakbél átfúródás, akkor hol van a zin frágy? Így utólag visszanézve könnyű, hát persze azért kellett az egész cirkusz, hogy Amerika legkíresebb muzsikusa lehessen. Na de akkor, amikor éppen élet és halál között volt, akkor nehéz lett volna felelni a zin frágyra, az értelemnek, a logosznak a kérdésére. Hát így vagyunk a világ logosszal és meg a tulajdon életünk logosszával, hát ez sovány igaz, de mégiscsak valami igaz, hogy majd hátrafele nézve ki fog rajzolódni szépen az, hogy volt és van értelme, mindennek van értelme. Ez a bizonyos Frankl fanatikusan vallja, minden élethelyzetnek, törésnek, csalódásnak, testi betegségnek, lelki összeomlásnak, mindennek van értelme, és ha megfogtuk az értelmet, akkor már könnyen jövünk ki a bajból. Ez a logosz tehát. És ugyanígy az agapé, az isteni szeretet, erről csak annyit mondok, hogy nem azt jelenti ezt, hogy na végre találok valakit, aki engem szeret, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a szeretetnek az isteni valósága egyszer csak átmelegíti az életemet, aztán lassan az isteni szeretet valóság alapot ölt, és Jézus Krisztusban élem meg ezt az isteni szeretetet, és akkor se az, hogy jaj de jó, hogy engem a halálból, kárzatból kihoztak, hanem jaj de jó, hogy belekerültem a szeretet áramlásába, és az isteni szeretet átáramlik bennem, rajtam keresztül másokra is, és ez az a bűnös harmadik dimenzió, az isteni szeretetnek ez a valósága. No, testvérek, most már befejezéshez közeledve elmondom azt, hogy amióta ebbe a kettősségbe gondolkozom én is, készülvén erre a szolgálatra, hogy a zsarnoki van és a szent lehet, és így nézem a Bibliát, előbújnak igék, amik eddig semmi hangsúlyt nem kaptak, előbújnak és csodálatos gyönyörű hangsúly, új fény kapnak. Befejezésül egy ilyen eddig bujkáló, de gyönyörűséges igét olvasok. A Filippi levél végén van ez az egyszerű kis versike. Figyeljük csak! Ma a legvégén vagyunk, elmondta az apostol a mondani valóját, most már búcsúzkodik és üdvözleteket ad tovább. Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban! Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Velem levő testek, egy áramkör kialakult az agapénak az áramköre. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából valók. Mi az, hogy a császár udvarából valók? Biblia ismerők jól tudják a feleletet. Ekkor Pál már fogoly volt, és fogságából írja a levelet, és íme a fogsága a zsarnoki van, az szent vanná lett, mert azt mondja, a császár udvarából való. Akik körülötte voltak, azok megtértek, keresztjének lettek, és ezek üdvözölnek titeket, írja a levelében. A császár udvarából valók. Nérónak hívták azt a bizonyos császár, az udvarából valók, a testőrök, a szolgák, rabszolgák, háznék, ott volt valahol fogságban, a császár rezidenciájában valahol Pál, És ez a zsarnoki van, ez aztán igazán zsarnoki van volt, ha valami, akkor ez zsarnoki van, mert ott van megkötözve és várja a halálát. A zsarnoki van, szent vanná lett, úgyhogy körülötted emberek egymás után meghajoltak Jézus Krisztus előtt, imádták Jézus, mint urukat, és Pál azt mondja, hogy ezekkel együtt küldöm az üdvözletemet. Fényes egyik, ez a gyönyörű ige. Köszöntelek titeket a császár udvarából való. Nem akarom modernizálni, ezt látok, hogy modernizáljátok, hogy köszöntelek titeket a honnan való, a körülöttetek valók. Az a zsarnoki van, amit ti annak tekintetek, az lehet szent van. Na, testvérek, Németh László képeivel fejezzük be, a zsarnoki van. Mi az, hogy zsarnoki van? Németh László is használja azt, amit most használni fogok. A zsarnoki van, lehet úgy tekinteni, mint egy lompa nehéz követ, ami ott terül el valahol a sárba, piszokba, földön, vagy pedig a van lehet rügynek tekinteni. Azt mondja Németh László, a világ fán egy rügy, ami a tavasz melegére kipattan. Hát ugyanazt a valóságot lehet egy lomba kőnek tekinteni, és lehet rügynek tekinteni, ami valami meleg fuvallatra, a tél fuvahová akar, egy meleg fuvallatra, a zsarnoki van, mint rügy kipattan. Pálnak a rabsága egy rügy volt, ami a Szentlélek fuvallatára kipattant és gyülekezett le a megkötözött fogoly Pál körül. Köszöntenek titeket a császár udvarából való, micsoda győzelem a zsarnoki van fölött, kipattant a rügy. Akarod-e, testvére, hogy a te életed is egy ilyen rügyjé legyen, amely kipattan és kivirágzik az Isten világa körülötted. Ehhez persze kell, és ez talán a második lépés, a tegnapi első lépés után, több, mint emberi energia. Isteni energia, isteni fuvallat kell arra, hogy a zsarnoki van című rügy kipattanjon. Isteni fuvallat kell. És akkor kivirágzik ez a rügy, és szent lehetből szent valóság lesz. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozni.